Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A legutóbbi alkalommal arról beszéltem, hogy a János evangélium két alapgondolatra épül. Az egyik az, hogy Jézus Krisztus Isten fia, Isten. A másik alapgondolat pedig az, hogy az élet csoda. Nem valamiféle véletlen műve, nem az anyag fejlődésének egy állomása, hanem csoda. És a hit maga az élet. Aki hisz az élet forrásában, Jézus Krisztusban, annak örök élete van, nem hal meg örökre, mert Krisztus maga az élet. Tehát ennyi a lényeg. Az evangéliumnak nem csak a tartalma, az egyes részletek, jelenetek és beszédek, hanem a szerkezete is ezt a két központi gondolatot tükrözi, és ma erről szeretnék beszélni. Az egész evangéliumot a prológ és az epilóg fogja közre, keretezi az elején és a végén. Ezen a kereten belül helyezkedik el aztán a törzsanyag két nagy része. Az első rész az úgynevezett jelek könyve, a második fejezettől a 12-esnek a végéig, a második pedig a dicsőség könyve a 13. fejezet elejétől a 20. fejezet végéig. A második rész szerkezete egyszerű, érthető, ilyen lineáris, epikus felépítésű, vagyis az író egymás után felsorolja Jézus földi életének végső nagy eseményeit, az utolsó vacsorától Jézus búcsúbeszédein, elfogásán keresztül szenvedéséig, haláláig, feltámadása utáni megjelenéseig, majd a Szentlélek adásáig és a missziós parancsig. Tehát ez a második rész, ezzel most nem foglalkozom. Mert ellenben az első résznek, a jelek könyvének, amely 11 fejezetet tesz ki, a másodiktól a 12. fejezetig, ennek a felépítése komplex és összetett. A mondandó nem egyszerűen az egyes epizódokban van külön-külön elhelyezve, hanem a részleteknek az összefüggésében bontakozik ki igazán. És ez az oka annak, hogy a jelek könyvének 11 fejezete többféleképpen is tagolható, attól függően, hogy milyen szervező elv mentén tagoljuk. Tehát többféleképpen. De itt most csak azt a kétféle tagolást ismertetem, amelyek János teológiai mondanivalójának, szerzői szándékának a megértéséhez a legtermékenyebbek. Kezdem is. Az egyik felosztás Jézus isteni hatalma köré szerveződik, a másik pedig az élet csodája köré Jézus Krisztusban. Az első felosztásban a cselekmény lényege a hét jel, Jézusnak a hét csodája. János a csodákat mindig tudatosan jeleknek nevezi, mindig szémeljön görögül, mert akárcsak a leghétköznapibb jelek, például az útjelző táblák, a jel mindig valami önmagán kívüli, önmagán túli dolgot jelez, valami másra mutat. Mégpedig mind a hét jel itt az evangéliumban arra mutat, amit János a prológban kijelentett, hogy Jézus Krisztus Isten fia. Isten. Így tehát a csodák istenségének, isteni hatalmának az egyes működési területeit mutatják meg nagyon pontosan, tehát hét állomáson keresztül. És úgy mutatják meg ezeket a területeket, hogy az olvasó mindegyiket kapcsolatba hozhatja közvetlenül a saját életével. Tehát ez a hét jel sorrendben és nagyon vázlatosan ez a következő. Az első jel a kánai menyegző, a második fejezetben a bor csoda. Ami itt a lényeg az, hogy Jézus isteni hatalma a minőség felett hogyan érvényesül. A minőség felett. Jézus a vizet tüzes, életadó borrá változtatja. Minőség. És ő a mi életünknek, minden ember életének a minőségét ugyanígy meg tudja változtatni ma is. A szürke, monoton életünkből tüzes, pezsgő, eleven életet tud teremteni. A második jel egy tisztviselő fiának a távgyógyítása, távgyógyítás a negyedik fejezetben. Jézus isteni hatalma a távolság felett, ez a lényeg. Ugyanis a gyógyításnak nem akadálya az, hogy Jézus ekkor éppen Kánában van, és a beteg meg történetesen távolabb Kafarnaumban. Ezért lehetséges ma is tőlünk óriási távolságra élő emberekért is közben járni. Az ima Jézus hatalma által legyőzve a távolságot, Isten elé viszi az adott problémát. A harmadik jel a béna férfi meggyógyítása az ötödik fejezetben. Ennek lényege Jézus isteni hatalma az idő felett. Az idő felett. Igen, az időnek van itt különös jelentősége, és emiatt hangsúlyozza erőteljesen János, hogy ez a beteg ember már 38 éve béna volt, és Jézus mégis meg tudta gyógyítani. Sok ember és sok hívő múltjában vannak mély, súlyos, kezeletlen sebek. De aki képes Krisztus elé tárni, odavinni hozzá ezeket, annak a sebeit ő ma is ugyanúgy begyógyítja. A negyedik jelben, hatodik fejezet, az történik, hogy Jézus enni ad 5000 embernek úgy, hogy megszaporítja a náluk levő 2 kenyeret és 5 halat. Itt a központi gondolat Jézus isteni hatalma a mennyiség felett. A jelenetben, és ez ma sincs másként, ezt a csodát Jézus akkor tudja megtenni, ha az ember maga is beleadja, amit ő tud, amilyen van, amivel rendelkezik, mint ahogy itt az emberek odaadták a néhány kenyeret és halat, és akkor Jézus azt meg tudja szaporítani, ha mi beleadtuk. Az ötödik jel arról szól, hogy Jézus a vizen jár, és lecsendesíti a vihart, szintén a hatodik fejezetben. Ebben a lényeg Jézus isteni hatalma a természet erői felett. Ő a mai ember életében dúló viharokat is le tudja csendesíteni. Úgy teszi ezt az evangélium szerint, hogy közben ott van és járkál e viharok felett. Jelen van az ember életében és életünknek a viharaiban is. A hatodik jel a vakon született ember meggyógyítása a 9. fejezetben. Itt Jézus isteni hatalma mutatkozik meg a körülmények felett. A körülmények felett. Mert hiszen János hangsúlyozza, hogy az illető nem szerzett vakságban szenved, hanem születése óta él így, és ez a körülmény meghatározza az egész életét. Jézus azonban képes visszanyúlni e körülmények gyökereiig, az ember léte gyökereiig, és meg tudja gyógyítani még ezt a betegséget is. A szerzett vakságot olykor a zsidó meg a pogány csodatevők is gyógyították, megesett ilyen, de amit Jézus tesz, egészen különleges, úgynevezett messiási csoda. Mert a régiek úgy vélték, hogy a született vakságot, amelyet valamiféle bűnre vezettek vissza, hát azt senki nem tudja meggyógyítani, csak a messiás, amikor majd eljön. Hát Jézus meggyógyította. És ő ugyanígy úr ma is az emberek életének bármilyen körülménye felett. Rendezni tudja például a házasságot, az emberi kapcsolatokat, a munkahelyi kapcsolatokat, de még az anyagi helyzetet is. A hetedik, utolsó jel, Lázár feltámasztása a 11. fejezetben, ez ilyen összegző jellegű jel. Jézus isteni hatalma élet és halál felett, hát összegző. Ez is a messiási csodák közé tartozik, mert a korabeli meggyőződés szerint 3 napon túli halottat senki nem tud feltámasztani, csak majd a messiás. Tehát messiási csoda. Itt pedig ugye arról van szó, és ezt János sokszorosan kiemeli, hogy Lázár már 4. napja halott volt. Lázár feltámasztása a holtak utolsó napi mindenkire vonatkozó feltámasztásának az előképe. Tehát ennyi a 7 jel, ahogyan az evangélium első része a jelek könyve felosztható részekre. Foglaljuk össze, miről is volt szó e felosztás szerint a János evangélium első fejezetében. Minőség és mennyiség, tér és idő, természet erői és környezet, élet és halál. Az evangélium törzsanyagának első részében, a jelek könyvében, ebben a 7 csodában vagy jelben, az emberi egzisztenciát körülvevő és messze menően behatároló örök adottságok, tehát minőség, mennyiség, tér, idő, természet, környezet, minden, örök adottságok teljességéről mutatja be azt a szerző, hogy Jézusnak isteni hatalma van mindezek felett. Valamennyi csoda az élettel kapcsolatos. Újjáteremtésről szól, vagy az élet növeléséről, vagy az életnek egy vadonatúj minőségre emeléséről, és így tovább. Isten dicsősége, az élő ember, hirdette egykor Tertullianus egyházatya, vagyis az az Isten dicsősége, hogy az élettől, az igaz élettől, önhibájából elszakadt, saját pusztulása felé rohanó embernek ő vissza tudja adni az életet, sőt, az örök életet. Ez Isten dicsősége. Ez Krisztus dicsősége. És ezért mondja János a kánai menyegző borcsodája után Jézusról, hogy ebben a csodában, de egyébként az összes többiben is, ő megmutatta isteni dicsőségét. És ez a János evangélium alapgondolata. De ide kívánkozik egy fontos megjegyzés ezzel kapcsolatban. Mindeddig Jézus isteni hatalmáról beszéltem, annak a 7 működési területéről, mert hát követtem a 4. evangéliumot. Csak hogy ő Isten ember volt. Isten és ember. 2 természet, 1 személyben. Tudjuk, de ezen belül egészen pontosan 3 dolgot érdemes megkülönböztetnünk Jézus kilétéről szólva. A természetet vagy lényeget, a személyiséget és a tulajdonságokat. Mert különben az egész egy nagy közhely csak. Jézusnak teljes emberi természete vagy lényege volt, amelyet földi édesanyjától, Máriától örökölt. Hát éppen ezért kellett neki így emberi anyától születnie. De személyiségét, az isteni személyiséget, azt a mennyből hozta magával. Viszont az isteni tulajdonságokat, ez a 3. dolog, tulajdonságokat, a mindenható hatalmat, a halhatatlanságot, a szenvedésmentességet, a mindentudást, meg ezeket, na azokat nem. Nem. Amikor ő emberré lett, ezeket mind letett. Lemondott róluk, kiüresítette önmagát, és azaz emberré lett, mondja Pál apostol a Filippiekhez írott levél 2. fejezetében. Az isteni tulajdonságok közül csak a tökéletes emberismeretet tartotta meg, János Evangélium, 2. fejezet, 25-ös vers, és ezzel összefüggésben az atya ember szeretetét. De egyebekben, szó szerint mindenben az emberekhez lett hasonlóvá, mindenben kísértést szenvedett, mint mi, de bűnt nem követett el, írja a zsidó levél szerzője. Jézus tehát emberként élt, Isten akaratának tökéletesen megfelelő életet, emberként, ami úgy volt lehetséges, hogy szüntelenül kapcsolatban volt az atyával, az ő akaratát kereste és teljesítette, hogy megmutassa, mindenki képes lenne úgy élni, ahogy ő élt itt a földön. Jézusnak Isten óriási hatalmas segítségével, de emberként, okvetlenül emberként, és nem máshogy kellett teljesítenie küldetését, emberként. Olyan emberként, aki egyfolytában Istennel volt, folyton kérte tőle az erőt. Láttuk, mennyit imádkozott félrevonulva, hogy erőt nyerjen. Különösen legnagyobb tettei előtt, mint amilyen például az első tanítványok elhívása, vagy a halott Lázár feltámasztása. Mert hát lássuk csak, ha Jézus egyszerűen mindenható Istenként győzte volna le a gonoszt, a sátánt, a halált, akkor az ember semmi esetre sem tudná őt követni a saját életében. Márpedig ez a Krisztus követés, a keresztény élet lényege. De hát ehhez neki emberré kellett lenni. Jó, áttérek a Jelek könyvének, a János Evangélium első nagy egységének, ennek a 11 fejezetnek a másik fajta csoportosítására, amely, ha lehet, még érdekesebb és még termékenyebb. Középpontjában a Jézus Krisztus által adott élet újdonsága áll. Most nem csodánkénti felosztásban, hanem probléma kötegenkénti, vagy probléma csomagonként való felosztásban. Itt is a 7-es szám dominál, 7 probléma csomót találunk, és egy-egy ilyen csomó több jelenetet foglal magában, és mindegyik ugyanarról, az élet megújulásáról szól. Ez a közös vezéreszméjük és a lényegük. Veszem ezeket is sorra röviden. Az első probléma köteg a 2. fejezettől a 4. fejezet végéig tart, és 4 jelenetet tartalmaz. Közös lényege a 4-nek az újdonság, az új kezdet, ami bizonyos értelemben megint csak a kereszténység lényege, ahogy Pál apostol megfogalmazza. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régiek elmúltak, valami új valósult meg, írja az apostol a korintusiakhoz írott 2. levele, 5. fejezet, 17-es versében. Az első epizód a kánai menyegző, amely arról szól, hogy új élet kezdődik mindenki számára, aki elfogadja Jézus Krisztust személyes megváltójának, függetlenül a jó vagy éppen rossz, nehéz életkörülményeitől. A proféták a messiási korról jövendölik ugyanezt, hogy új és mennyei életet hoz el az embereknek, amelyet pedig jelképez és jellemez a bor bősége, meg az öröm túláradása. János pedig a kánai borcsodával hirdeti, hogy ez az új, ez már jelen van. Az új élet már itt van. Új bor, új élet. A 2. epizód, még mindig az első probléma csomagban vagyok, szóval a 2. epizód a templom megtisztítása, jelképesen lecserélése az új templomra. A régi istentisztelet felváltása az újjal. Jézus maga ez az új templom. akiben úgy lehet tisztelni Istent, ahogy ő azt mindig is kívánta a híveitől, lélekben és igazságban. Aztán jön a harmadik epizód, hát ez eléggé radikális. Jézus és Nikodémus párbeszéde az újjászületésről. Jézus kijelenti, hogy az öreg Nikodémusnak és mindenkinek újjá kell születnie Istentől, újjászületés. És ettől kezdve arról folyik a szó, miért és hogyan lehetséges ez. A negyedik epizód, itt az első probléma csomagban, Jézus találkozása a szamáriai asszonnyal, ez pedig magának a hitnek a megújításáról, megújulásáról szól. Szamária népe, ez a zsidók által mélyen lenézett, pogánynak tartott nép, hitre jut. És itt aztán minden, ami lényeges a hitben, minden újjá lesz. Megváltozik a hit alanya, pogányok lesznek hívővé, Jahve híveivé. Megváltozik a hit módja, vagy miértje. A szamáriaiak azt mondják, hogy most már nem az asszony szavára hisznek Jézusban, mint Messiásban, hanem azért, mert látták őt, a saját szemükkel látták. Az új hitnek új módja van és új oka, a találkozás Jézussal. És végül megváltozik a hitnek a tárgya is. Az emberek nem csupán a zsidók, hanem az egész világ üdvözítőjét látják benne. Tehát a hit új alanya, a hit új tárgya, a hit új módja, minden az egész hit. Egyetrengető változás. Na, ez volt csak az első probléma köteg. A további ilyen kötegek, azok hasonlóan épülnek fel, de nincs már idő részletezni, csak felsorolom, így a teljesség kedvéért. A második kötegben történeteket olvasunk arról, hogy Jézus szava gyógyít. A harmadik probléma köteg lényege az, hogy Jézus az élet kenyere, táplálék az örök életre, az eukarisztiában és az igében. Mert az örök élet az nem olyasmi, amit egyszer elnyer az ember, és akkortól megvan neki. Nem, azt folyamatosan kell venni. És nem csak a földön, hanem majd a mennyben is. Hiszen a Jelenések könyvének a végén azt olvassuk, hogy itt van az új mennyei Jeruzsálem, ebben van az élet folyója, és a partján olyan életfák nőnek, amelyek havonta teremnek. Miért? Mert a menny lakói folyamatosan fogyasztják azokat. A negyedik probléma köteg epizódjai olyan helyzetekről szólnak, amikor a hit válságba kerül. Az ötödik kötegnek a témája Jézus, mint a világosság. A világ világossága. A hatodik köteg arról szól, hogy élet a halál után. Ez az egység ugye Lázár feltámasztása köré szerveződik. Az utolsó, hetedik téma csomag a halál által, a halál árán kiküzdött életről szól. Központjában a buzaszem példájával, amelynek a földbe kell esnie, és el kell halnia, hogy sok búzaszem élete fakadjon belőle. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották.
Kürtzengés ünnepe. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió. Krisztus békéje. Barsi Balázs atya napló bejegyzései. Közreműködik Mohai Gábor, bemondó előadó művész. A Katolikus Rádió műsorát hallják.